útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A mobil cellaadatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István napi ünnepségeken a budapesti rakparton és a környékén. 12,5%-kal több, mint az elmúlt évben. A tűzijátékra, a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret, áll a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében. A cellaadatok szerint az ünneplők 83%-a magyar volt, ami 14%-os növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7%-os növekedést mutat a 2024-es Szent István naphoz képest, tették hozzá. A legfontosabb küldő országok között Németország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Szlovákia szerepelt. Az esti tűzijátékra érkezők száma 125 ezerrel volt több, mint 2024-ben. A látogatók 80%-a magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból csaknem 89 ezer külföldi mobil tulajdonos vendég csatlakozott. Ez utóbbi 27%-kal több vendéget jelent, mint a tavalyi évben. Emlékezni kötelességünk, írja a Fidelitas országos elnöke Facebook oldalán a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából. Mohácsi István úgy fogalmazott, az áldozatok nem csupán számok a történelem lapjain, hanem emberek, családok, sorsok, akiket a zsarnokság tört ketté. A magyar nemzet sokat szenvedett a 20. század önkényuralmi rendszerei alatt, mégis mindig újra és újra felállt, mert szabadságvágyunk erősebb volt minden elnyomásnál, tette hozzá. A politikus kiemelte, a mi nemzedékünk felelőssége, hogy tovább vigyük ezt az örökséget. A diktatúrák emléke arra figyelmeztet, soha nem engedhetjük, hogy bárki elvegye tőlünk a szabadságot, a demokráciát és a nemzeti függetlenséget. Emlékezünk és emlékeztetünk, soha többé diktatúra, fűzte hozzá Mohácsi István. Az Erzsébet tábor lényege, hogy érezzük az összetartozást mi magyarok szerte a Kárpát hazában, mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Erdélyből érkezett Erzsébet táboros gyermekeknek, akiket az országházban köszöntött. Hankó Balázs úgy fogalmazott, az Erzsébet tábor boldogságot, mosolyt és örömet csalt a gyerekek arcára. A nemzeti összetartozást jeleníti meg az is, hogy itt vagyunk az országházban, a Szent Koronánk előtt, és együtt élhetjük át azt, amit 1025 évvel ezelőtt Szent István királyunk tett, fogalmazott a miniszter. Kiemelte, idén összesen 4000 fiatal vett részt a nyári táborokban külhomból, szerte a Kárpát-medencéből. Legyünk hát büszkék arra, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében több mint 1000 év múltán is magyarul összetartozva köszöntjük egymást, mert kultúránk, keresztény, magyar identitásunk köt bennünket össze, fogalmazott Hankó Balázs. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több felé csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 44. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. Miközben Winterlord bezárt az ajtót, rátolt a reteszt, és miközben széket helyezett sógornője karszéke mellé, Milady méreható pillantással fürkészte az eshetőségeket, és feltárult előtt az egész cselszövés, melyről semmit sem gyaníthatott mindaddig, amíg nem tudta, kiknek kezére jutott. Eddig úgy tudta sógor a deréknemes, nagyvadász, szenvedélyes kártyás és szoknyahős, de cselszövés terén az átlagot sem éri el. Hogyan tudhatta meg az érkezését? Hogyan fogadta le? Miért tartja fogva? Athos néhány szava arra vallott, hogy a bíborossal folytatott beszélgetése illetéktelen fülekbe jutott. Mégsem hihette, hogy volt férje így merészen és gyorsan megtette az ellenintézkedéseket. Sokkal jobban félt attól, hogy fény derül legutóbbi angliai ténykedéseire. Buckingham megneszelhette, hogy ő vágta a két zsinórhegyet, és most áll bosszút ezért a csíny tevéséért. Buckingham azonban sosem vetemedik arra, hogy nővel kegyetlenkedjék, főleg ha feltehető, hogy a hölgyet féltékenység vezette. Inkább hajlott hát erre a felismerésre. Úgy vélte, az elmúltakért lakol, nem a jövő veti elébe árnyékát. Annak azonban minden esetre nagyon örült, hogy nem valamelyik személyes és számító ellensége kezére jutott, hanem csupán sógoráira, és remélte könnyen túljár az eszén. Rendben van, kedves sógor, beszélgessünk, szólalt meg szinte vidoran, mert eltökélte, hogy minden tudnivalót leszűr a beszélgetésből, amire a továbbiakban szüksége lesz, bármennyire igyekszik is leplezni Winterlord a gondolatait. Mégis visszajött hát Angliába, mondta Winterlord. Bár Párizsban gyakorta hangoztatta, hogy többé soha nem teszi lábát Nagy-Britannia földjére. Milady a kérdésre kérdéssel válaszolt. Először is mondta, azt árulja el, minek köszönhető az a szemfülesség, hogy jó előre kitudta nem csupán érkezésemet, hanem a napot, az órát, sőt a kikötőt is, ahová megérkezem. Winterlord átvette Milady taktikáját. Azt gondolta, nyilván ez a legjobb, ha már sógornője is él vele. Inkább kegyed mondja meg, kedves sógornőm, kérdezte vissza, mi a szándéka Angliában? Mi volna, látogatóba jöttem kegyethez, felelte Milady nem is álmodva, mennyire alátámasztja válaszával a gyanút, melyet D'Artagnan levelekelte sógorában. Ő csupán a férfi jó indulatát akarta megszerezni ezzel a hazugsággal. Úgy, látogatóba, mondta Winterlord alattomosan. Természetesen, mi különös van ezen? Tehát csupán azért jött Angliába, hogy engem meglátogasson? Igen. Tehát csupán az én kedvemért kelt át a Lamás csatornán? Így van. Megható ez a vonzalom, kedves sógornőm. Hiszen legközelebbi hozzátartozója vagyok, vagy nem? Kérdezte szinte megható egyszerűséggel Milady. Sőt, egyetlen örökösöm is, vagy nem? Kérdezte Winterlord, merőn tekintve Milady szemébe. Bármennyire ura is volt magának, Milady nem állhatta meg, hogy összenerezzenjen. Winterlord pedig, mivel utóbbi szavai közben megfogta sógornője karját, nyomban észre is vette ezt az összerezzenést. Igen, a kérdés szíven talált az asszonyt, és megingatta önbizalmát. Először az villant eszébe, hogy Ketty árulta el. Ő írta meg a bárónak óvatlanul elejtett szavait, melyek világosan mutatják Winterlord elleni gyűlöletét. És az is eszébe ötlött, milyen örjöngve és oktalan módon támadt rá D'Artagnanra, amikor az megmentette sógora életét. Nem értem, mit beszél, Milord? Mondta végül, hogy időt nyerjen és ellenfelének adja át a szót. Valami titkos értelem rejtőzik szavai mögött. Világért sem, felelte Winterlord színleg kedélyesen. Kegyed látogatóba óhajt jönni hozzám, tehát át kell Angliába. Én értesülök óhajáról, helyesebben megsejtem óhaját. Elhatározom, hogy megkímélem az éjszakai partaszállás bonyodalmaitól, a kikötés fáradalmaitól. Ezért kegyed elé küldöm egyik tisztemet. Kocsit bocsátok rendelkezésére, idehozatom a várba, melynek parancsnoka vagyok, melyet naponta felkeresek. Szobát nyittatok kegyednek, hogy közös óhajunk minél könnyebben teljesüljön, és láthassuk egymást. Miért volna mindez furcsább, mint amit kegyed mondott nekem? Nem ez a furcsa, hanem hogy előre tudott érkezésemről. Nincs abban semmi különös, kedves sógornőm. Ugye látta, hogy amikor befutottak a kikötőbe, kicsi hajójuk kapitánya csónakot küldött előre az utikönyvvel és az utasok névsorával, hogy megkapja a bebocsáttatást. Én vagyok a kikötő parancsnoka, a könyvet nekem nyújtották át, én meg ráismertem a nevére. Szívem megsúgta azt, amit kegyed ajka is megerősít, hogy milyen cél érdekében vállalta a jelenleg oly veszélyes, vagy legalábbis fárasztó tengeri út viszontagságait, és ezért küldtem kegyed elé kutteremet, a többit már tudja. Milady tudta, hogy Winterlord hazudik, és ettől még jobban megrémült. Mondja csak, kedves sógorom, folytatta, ugye érkezésem estén Milord Buckinghamet láttam a mólón. Őt bizony, nagyon is megértem, hogy feltűnt kegyednek, folytatta Winterlord, hiszen olyan országból érkezik, ahol nyilván sokat foglalkoznak vele, és jól tudom, milyen aggódva figyeli Franciaország elleni készülődését a kegyed barátja, a bíboros. Barátom, a bíboros, kiáltotta Milady, látva, hogy Winterlord akárcsak az imént újabb tanújelét adja tájékozottságának. Hát nem barátja? Kérdezte hanyagul a báró. Bocsássa meg, de azt hittem. Na jó, a hercegérsekre még később visszatérünk. Most jobb, ha folytatjuk az érzelmes útra tért beszélgetést. Azt mondja, hát azért jött Angliába, hogy meglátogasson? Azért. Nos, már mondtam, hogy ez az óhaja teljesül, és minden nap találkozhatunk. Micsoda? Többé már ki sem mozdulhatok innen, kérdezte Milady meglehetősen megrettenve. Nem tetszik talán a szállás, kedves sógorasszony? Szóljon csak, ha valamire szüksége van. Mindent megteszek, hogy kívánsága azonnal teljesüljön. Se szobalányom, se cselédsége, majd lesz, asszonyom. Kérem, mondja el, hogyan rendezte első férje a háztartás vitelét. Én csupán a sógora vagyok, de mindent ugyanúgy rendezek el. Első férjem, kiáltott fel Milady, és rémülten pillantott Winterlordra. Igen, igen, franciaországi férje, nem a fivéremet, értem. Különben, ha már nem emlékeznék ezekre a dolgokra, írhatok a férjének, hiszen még él. Ő nyilván megad minden szükséges tájékoztatást. Milady homlokát kiverte a hideg veríték. Gúnyolódik velem, mondta rekedten. Azt hiszi? Kérdezte báró, majd felállt és hátra lépett. Sőt, sérteget, folytatta az asszony, görcsösen megmarkolta a szék karjait, rátámaszkodott és fölemelkedett. Kegyedet sértegetni, mondta Winterlord gőgösen. Hát lehetséges ez, asszonyom? Kegyed vagy részeg, vagy bolond, uram, távozzék és küldjön be egy asszonyt. Az asszonyok, kedves sógornőm, túlságosan kotnyelesek. Nem volna jobb, ha elfogadna engem, szóval lányul, így valamennyi titkunk a családban maradna. Ripők, csattant fel Milady, és mintha rugó pattantaná fel, a báró felé ugrott, aki összefont karral várta, de kezét kardmarkolatán nyugtatta. No, mondta a nőnek. Tudom, hogy nem riad vissza a gyilkolástól, én azonban védekezem, még kegyed ellen is, efelől biztos lehet. Jól van, mondta Milady. El is hiszem magáról, amilyen gyáva, hogy asszonyra is kezet emel. Nem lehetetlen. Azonban szolgáljon mentségemre, hogyha nem tévedek. Nem az én kezem lesz az első férfi kéz, mely kegyedet illeti. És lassú, vádló mozdulattal Milady bal vállára mutatott. Szinte megérintette az ujjahegyével. Milady rekedten felordított, egészen a szoba sarkáig hátrált, mint a párduc, amikor ugrásra készülődve hátrahúzódik. Csak ordítson, ha kedve tartja, kiáltott rá Winterlord. De a fogára vigyázzon, mert ha harapna, könnyen ráfizet. Itt ne is számítson fiskálisokra, akik előre megírják a végrendeletet, sem kóborlovagra, aki kesztyűt dob elém a szépséges fogolyhölgy miatt. Ám csupán egyetlen intésembe kerül, már is jönnek a bírák, és ítélnek egy arcátlan némber fölött, aki férjesnő létére Winterlordnak, bátyámnak ágyába lopózik, és ezek a bírák, figyelmeztetem, könnyen a hóhér kezére adják, hogy ne csupán egyik vállán viselje Liliumot. Milady szeme úgy villámlott, hogy a lord jól lehet férfi volt, és fegyveresen állt szemben egy fegyvertelen asszonnyal. Úgy érezte, szinte a lelke mélyét is jeges félelem dermeszti meg, mégis folytatta még ádázabbul, mint az imént. Értem én, nagyon jól. Először a bátyámtól akart örökölni, azután azt a gondolatot melengedte, hogy tőlem örököl, de jó előre megmondhatom. Megölhet. Megölethet. Megtettem minden intézkedést. Vagyonomból egyetlen penny sem juthat a kezére. Kis hián már is milliós vagyona van. Még mindig nem érzi elég gazdagnak magát. Megy tovább végzetes útján, és árt, akinek tud, mert ebben telik legfőbb határtalan gyönyörűsége. Ha bátyám drága emléke vissza nem tartana, vegye tudomásul, örök életére börtönben penészethetne, vagy Tyburnben szórakoztathatná a kíváncsi matrózokat. Én azonban hallgatok, kegyet pedig viselje nyugodtan fogsága napjait. 2-3 hét múlva Larochelle-be megyek a hadsereggel, de mielőtt elutaznám, kegyet hajóra száll. Én megvárom a hajó indulását, mely déli gyarmatainkra viszi kegyedet. Kísérőt is adok, ne féljen, s ha megpróbálna visszatérni Angliába vagy a szárazföldre, egyetlen mozdulatára kilocsantják az agyvelejét. Milady figyelmesen hallgatott, tágra nyitva lángban égő szemét. Most azonban, folytatta Winterlord, itt marad ebben a várban. A falak vastagok, az ajtók erősek, a rácsok szilárdak. Szobájának ablaka egyéb iránt magasan a tenger fölött van. Embereim tűzbe mennek értem, éberen örködnek kegyed lakosztálya körül, és szemmel tartanak minden kijáratot, mely az udvarra vezet. Ha pedig esetleg kijutna is az udvarra, még 3 rácson kell keresztül törnie. Parancsom egészen világos, egy lépés, egy mozdulat, egyetlen szökésre utaló szó, azonnal tüzelnek. Ha megölnék kegyedet, az angol igazságszolgáltatás remélhetőleg megköszöni majd, hogy megkíméltem ettől a fáradtságtól. Mint látom, arconásaira ismét nyugalom költözik. Tekintete ismét önbizalmat sugár. Ez, mint azt mondaná, mit nekem az a 2-3 hét? Nem szorulok én senkire. Majd csak eszembe jut addig valami, most sem hagy cserben a sátán. Kerítek én magamnak áldozatot. 2 hétbe se telik, gondolja, kijutok én innen. Na, próbálja meg! Milady látta, hogy olvasnak gondolataiban, és karjába vájta a körmét. Elnyomta minden undulatát, és azon volt, hogy semmi egyéb ne fejeződjék ki vonásain, csupán a rettegés. Winterlord pedig folytatta. Már látta, már ismeri azt a tisztet, aki távollétemben a vár egyetlen parancsnoka lesz. Azt hiszem, kegyed már tapasztalhatta, hogy nem tréfál a parancsal, mert ahogy kegyedet ismerem, nyilván megpróbálta szóra bírni az úton Portsmouth-tól idáig. Mit ért el vele? Némább és közönösebb lehet-e nála egy márvány szobor? Kegyed már jó egy néhány férfin kitapasztalhatta csábos hatalmát, és sajnos eddig még sohasem eredménytelenül. Ám tegye próbára ezt a férfit, s ha boldogul vele, akkor elismerem, kegyed maga a sátán. Isten engem úgy segéljen! Az ajtóhoz ment, és hirtelen felrántotta. Kéretem, Felton urat! Szólt ki. Egy perc türelmet kérek. Nyomban beajánlom kegyedet neki. Különös némaság támadt a férfi meg a nő között, miközben odakint felhangzottak valakinek a léptei, amint lassan, szabályosan közeledtek. A homályos folyosón hamarosan emberi alak rajzolódott ki, s a fiatal hadnagy, akit már ismerünk, megállt a küszöbön, várva a báró parancsát. Lépjen be, kedves John fiam, mondta Winterlord. Lépjen be és csukja be az ajtót. Az ifjú tiszt belépett. Most pedig, szólalt meg a báró, nézze meg ezt a nőt. Fiatal, szép, csábítása ellenállhatatlan, és mégis veszélyes szörnyeteg. 25 éves fejjel annyi gazság terheli, amennyit egy év alatt, ha följegyeznek bíróságaink jegyzőkönyvei. Hangja megnyerő szépsége lépre csaja áldozatait, és megfizeti, ami igaz-igaz, testével fizeti meg azt, amit megígért. Mindent megtesz majd, hogy elcsábítsa magát, Felton fiam, sőt, talán azzal is megpróbálkozik, hogy megölje. Felton, kiszabadította magát a nyomorból, hadnaggyát tettem, egyszer, jól tudja mikor, az életét is megmentettem, nem csupán pártfogója, de barátja is vagyok. Nem csupán jó tevője, hanem atya is. Ez a nő azért jött vissza Angliába, hogy életemre törjön, de kezemben van a kígyó. Most pedig Felton, ide hívattalak, és azt mondom neked. Barátom, John fiam, védj meg ettől a nőtől, és főleg védd meg tőle magadat. Esküdj meg lelked üdvösségére, hogy vigyázzon rá, míg elnyeri megérdemelt büntetését. John Felton, megbízom szavadban. John Felton, megbízom becsületedben. Milord, szólt az ifjú tiszt, és szíve minden gyűlölete kivillant tiszta tekintetéből. Milord, minden a kívánsága szerint lesz, esküszöm. Milady elfogta ezt a pillantást, úgy viselkedett, mint az áldozat, aki megadja magát a sorsnak. Képzelni sem lehet alázatosabb, szelídebb arckifejezést, mint amilyen szép vonásain uralkodott ebben a pillanatban. Maga Winterlord is alig ismerte fel a nőstény tigrist, akire még egy pillanattal ezelőtt le akart sújtani. Ez a nő egy percre sem léphet ki a szobából, érted, John fiam? Folytatta a báró. Levelet nem írhat, nem kaphat, csak veled beszélhet, ha ugyan szóra méltatod. Ennyi elég, Milord, esküszómat adtam. Most pedig, asszonyom, igyekezzék megbékélni Istennel, mert az emberek elítélték. Milady lehorkasztotta fejét, mintha megsemmisítette volna ez az ítélet. Winterlord eltávozott, intett Feltonnak, aki szintén elhagyta a szobát, és bezárta az ajtót. Egy pillanat múlva csupán az őrködő tengerész katona súlyos léptei kopogtak a folyosón, szíjába dugva a szekerce, kezében karabély. Milady néhány percig ugyanúgy maradt, ahogy volt, mert arra gondolt, hogy a kulcsukon át megleshetik, majd lassan fölemelte fejét. Vonásain ismét megjelent a fenyegető, félelmetes, kihívó kifejezés. Az ajtóhoz futott hallgatózni, kitekintett az ablakon, majd visszatérve egy nagy karosszékba süppett, és hosszan-hosszan gondolkozott. A bíboros eközben egyre várta a híreket Angliából, onnét azonban rossz bajós híren kívül egyebet nem kapott. Bármennyire körülzárták is La Rochelle-t, bármi biztos sikert ígért is elővigyázatosságuk, és mindenek fölött a gát, mely immár egyetlen bárkát sem engedett bejutni az ostromlott városba, a vesztek zár még sokáig tarthatott, ami csöppet sem volt hizelgő a király hadaira, és ugyancsak feszélyezte a bíborost, aki elvetette ugyan egyik gondját, mióta 13. Lajost és Ausztriai Annát sikeresen összeveszítette, de új gond szakadt rá, Bassompierre összeveszett Angulém hercegével, most hát azokat békítgette egymással. Monsieur, miután megkezdte az ostromot, most mindent a bíboros nyakába vart, fejezze be az. A La Rochelle-i polgármester mesébe illő álhatatossága ellenére a városban valami zendülésféle támadt, hogy megadják magukat. A polgármester felköttette a zendülőket. Ez a kivégzés nagyon lehűtötte a forró fejeket. Beletörődtek, hogy inkább az éhségtől pusztulnak el. Úgy gondolták, ez a halál nem mégiscsak lassúbb, és nem is olyan bizonyos, mint a kötél általi. Az ostromlók pedig hébe-hóba elfogtak egy-egy La Rochelle-i hírvivőt, aki Buckinghamhez igyekezett, vagy egy-egy kémet, akit Buckingham küldött a La Rochelle-iekhez. Mindkét esetben gyorsan végére jártak az ügynek. A bíboros egyetlen szót mondott csupán, kötélre. A királyt meghívták az akasztásra. Ő felsége unottan jelent meg, úgy helyezkedett el, hogy jól lássa a művelet minden részletét. Jobb híján ezzel is elszórakozott valamelyest, és türelmesebben viselte az ostromot. Mindazonáltal tovább unatkozott, minden második szavában Párizst emlegette, úgyhogy hírvivők és kémek híján ő eminenciája minden képzelő tehetsége ellenére felettébb kínos helyzetbe jutott volna. Közben egyre múlt az idő. s a Lároselliek még mindig ellenálltak. A legutóbb elfogott kémtől egy levelet vettek el a franciák. A levél közölte ugyan Buckinghammel, hogy a város a végromlás szélén áll, de nem azzal fejeződött be, hogy ha két héten belül nem jön segítség, megadjuk magunkat, hanem ha két héten belül nem jön segítség, mindegy szálig éhen pusztulunk. A Lároselieknek tehát csupán egyetlen reménységük maradt, Buckingham. Úgy várták, mint a messiást. Ha egy napon biztos hírt kaptak volna, hogy Buckinghamre hiába számítanak, nyilvánvaló, hogy reményeikkel bátorságuk is szerte foszlott volna. Várta is türelmetlenül a bíboros a hírt Angliából, hogy Buckingham nem érkezik meg. A királyi tanács gyakran latolgatta, nem volna jó rohammal bevenni a várost, de sosem szánták rá magukat. Először is úgy ítélték, Lároselle bevehetetlen, meg aztán bármint vélekedjenek is. A bíboros jól tudta, hogy aki vállalja az iszonyatot, hogy ezúttal francia kardoncson francia vért, az 60 évvel visszafelé forgatja a politika kerekét. A bíboros pedig az volt a maga korában, akit manapság a haladás emberének szoktak nevezni. Ha ugyanis 1628-ban lerontják Lároselle-t, és kardélre hánynak 3-4 ezer hugenottát, erről mindenkinek az 1572-es Szent Bertalan éj jutott volna eszébe, és jól lehet a király, mint jó katolikus, csöppet sem riadt vissza az ilyen erőszakos elintézés gondolatától. A terv mégis mindig megbukott az ostromló generálisok legfőbb ellenérvén. Lároselle, ha csak ki nem éheztetik, bevehetetlen. A bíborost egyre mardosta a félelem megbizotja a szörnyű nő miatt. Jól sejtette, hogy az asszony jelleme különös keverék, félig kígyó, félig oroszlán. Talán csak nem árulta el, vagy meghalt. Annyira minden esetre ismerte, hogy kitalálja. Akár barátja, akár ellensége Milédinak nagy oka lehet rá, ha nem ad életért magáról. De miért nem ad? Épp ezt nem tudhatta a bíboros. Különben megbízott Milédiben, és méltán. Érezte, hogy az asszony múltja olyasmit takar, amit csupán az ő vörös palástja rejthet el. Azt is érezte, hogy akár ezért, akár azért, Milédi az ő híve, mert csupán tőle remélhet hathatós védelmet szorult helyzetében. Döntött tehát. Egyedül folytatja a háborút, és a siker felé vezető úton külső erőktől csupán annyit remél, mint a váratlan jó szerencsétől. Tovább építette a Lároselle kiéheztetését szolgáló nevezetes gátot, és miközben le nem vette szemét a boldogtalan városról, a mély nyomorúságnak s a hősi erőnek erről a székhelyéről, s váltig idézgette 11. Lajosnak jelmondatát, aki neki épp úgy politikai előfutára volt, mint ő maga Robespierre-nek, idézgette a jelmondatot, mert Tristan Comának is jelmondata volt: oszd meg, és uralkodj rajta. 4. Henrik, amikor Párizst ostromolta, kenyeret és más élelmet dobáltatott át a falakon. A bíboros ehelyett szédulákat szórt le a Lároselliek közé, arról, milyen igazságtalan, önző és barbár módon bánnak velük a vezetőik. Dúskálnak a gabonában, ahelyett, hogy szétosztanák. Azt az elvet követik, mert nekik is vannak elveik, hogy nem baj, ha a nők, gyerekek és öregek éhen halnak, csak a falakat védő férfiak maradjanak erősek, egészségesek. Mindeddig ez az elv, akár önfeláldozásból, akár az ellentmondás lehetetlensége folytán, nem maradt egyszerűen írott malaszt, hanem valóra is vált, bár nem fogadták el maradéktalanul. Miután azonban feltünedeztek a bíboros röpiratai, hamarosan csorbát szenvedett. A röpiratok ráirányították a Lároselliek figyelmét, hogy a halálra szánt gyermekek, asszonyok, öregek az ő fiaik, hitveseik az atyáik, s igazságosabb, ha valamennyien osztoznak a közös nyomorban, és ha már egyszer egy sorba jutottak, legalább egyhangúan döntsenek dolgaikról. A röpiratok megteremtették azt a gyümölcsöt, melyet szerzőjük kívánt. A város lakosainak jó részét arra ösztönözték, hogy külön tárgyalásokat kezdjenek a király hadseregével. Ám éppen amikor a bíboros már leszakította munkája gyümölcsét, és kezét dörzsölte jó ötlete miatt, valahogyan, Isten a megmondhatója, hogyan, hiszen Bassompierre, Schomberg és Angoulême hercege igazán gondosan őrködött, a bíboros pedig hármójukon is rajta tartotta szemét, Egy szóval valahogyan egy lárosali polgár átjutott az ostromló sereg vonalain, és azt a hírt hozta Portsmouthból, hogy egy-két hét se kell nagyszerű angol hajóhat Monte Torlát. Ezen felül Buckingham azt üzeni a polgármesternek, hogy végre valahára kihirdetik a nagy szövetséget Franciaország ellen, és a királyság földjét egyszerre árasztják el az angol, a német meg a spanyol hadak. A levelet közhírré tették valamennyi piacon, minden utcasarkon kifüggesztették másolatait, és még azok is abba hagyták a tárgyalásokat, akik a minap belefogtak. Úgy döntöttek, megvárják a nagygarral beharangozott segítséget. A váratlan fordulat óta Richelieu épp oly nyugtalan volt, mint annak előtte, és akarva akaratlan ismét a tenger túlsó partja felé tekingetett. Egyetlen igazi parancsnokuk gondja baja ugyancsak hidegen hagyta a király katonáit. A hadseregben vidáman zajlott az élet, eszemiszomban pénzben nem volt hiány, vakmerőségben jókedvben versengett egymással minden csapat. Hol kémet fogtak és akasztottak, hol merész próbára indultak a gátras a tengerre, hol egyéb bolondságokat eszeltek ki és hajtottak végre. Ilyeténképpen töltötték az időt és rövidítették a napokat, melyeket nem csupán az éjség marta és aggodalom gyötörte lárosellyiek találtak felettébb hosszúnak, hanem a bíboros is, aki ugyancsak szorongatta őket. A bíboros mindig lovon járt, éppen úgy, mint a sereg akármelyik fegyverese, és gondolataiba mélyedve sétáltatta pillantását a különféle erődítési munkálatokon, melyeket parancsa szerint, és úgy érezte jóval lassabban, mint szerette volna, emeltek a Franciaország minden zegzugából összeterelt mérnökök. A lovaglásai közben útjába akadt egyik-másik testőr a Trévis századból, melléje léptetett, tüzetesen szemügyre vette, s ha látta, hogy nem a négy szimbora valamelyike, már is másfelé röppent méreható tekintete, másfelé kanyarodtak hatalmas gondolatai. Egyik nap, amikor éppen halálos aggodalom gyötörte, amikor feladta a reményt, hogy megkezdheti a várossal a tárgyalásokat, amikor továbbra sem kapott hírt Angliából a bíboros, csak hogy szabaduljon a négy fal közül, megint kilovagolt. Csupán Cahusac és Le Houdinier kísérte. A tengerparton léptetett, határtalanul szárnyaló gondolatai belvesztek az óceán határtalan távlataiba. Lovára bízta menjen, amerre megy. S így jutott el egy dombtetőre, ahonnan egy sövény mögött hét férfi tűnt a szemében. A homokparton heverésztek és élvezték az ilyen időben oly ritka és tűnékeny napsugarakat. Körülöttük a földön üres butéliák. A hét férfi közül négy a mi testőrünk volt. Éppen hozzáláttak, hogy elolvassák a levelet, mert egyikük kapott az imént. Szerfölött fontos levél lehetett, mert a kártyát meg a kockát is félbehagyták miatta. Kártya kocka ott hevert mellettük egy dobhasán. A másik három természetesen az urak inasai, más tevékenységbe merült. Egy nagy pohos demizson kupakját bontogatták, hogy pohárba tölthessék a kolyúri bort. A bíboros, mint említettük, borús kedvében volt, de ilyenkor semmitől sem komorult el még jobban, mintha mások jó kedvét kellett látnia. Az a furcsa bogár motoszkált a fejében, hogy mások éppen azon derülnek, ami az ő jó kedvét tönkreteszi. Intett Cahusacnak és Le Houdiniernek, hogy álljanak meg. Leszállt lováról, s a gyanúsan jókedvű társasághoz közelített, remélve, hogy a lépteinek neszét elnyelő homok és az alapját leplező sövény jó voltából elcsíphet néhány szót az érdekesnek ígérkező beszélgetésből. Csupán 10 lépésről ismerte fel egyikük hangjában a gászkonyi zamatot, és mivel már tudta, hogy a férfiak testőrök, semmi kétsége nem volt affelől ki a másik három. Ki is volna más, mint az elválhatatlanok, vagyis Athos, Porthos meg Aramis. Képzelhető, mennyire fokozta ez a felfedezés érdeklődését a társalgás iránt. Szemében különös kifejezés jelent meg, s hiúz léptekkel osont a sövény felé, ám alig csípett el néhány kusza és jelentéktelen szótagot, amikor harsány kurta kiáltás rezzentette össze, s felhívta rá a testőrök figyelmét. Tiszt! Rikkantotta Grimaud. Ha jól hallom, beszélsz, Pimasz! Szólalt meg Athos félkönyökére támaszkodva, és szinte megdermeszte Grimaud szúrós tekintetével. Grimaud nem is pisszent ezután, mindössze mutató ujját fordította a sövény felé, jelezve a bíborost és kíséretét. A négy testőr egyszerre pattant föl, és tisztelettel köszöntötte Richelieut.
Elhangzott Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 44. része, felolvasta Varga Tamás, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Az adás szerkesztőjét, Bartók Beátát hallják. Most következő műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetést Huszár Lőrinc, ciszterci szerzetes atyával.
Mindezekből azt hiszem, amit elmondtam, kiderül az, hogy a középkorban még nem azt a tevékenységet folytatták a ciszterci közösségek, mint napjainkban, vagy később, a új kortól kezdve. Az 1100-as, 1200-as években a rendünkben van egy óriási robbanás a monostorok számát és a szerzetesek létszámát tekintve. Nyugat-Európában több száz fős monostorok jönnek létre, egészen Kelet-Európáig, a Baltikumig, a Kelet-Európában történelmi Magyarország területén az Erdélyi Kerc apátság volt a legkeletibb apátság. Magyarországon 18 férfi monostor van a középkorban, és 4 női monostor. Szent Bernátnak az egyik leány testvére az apáca lesz, és az ő nevéhez is fűződik a ciszterci női szerzetességnek a létrejötte. A mi szerzetes rendünk kicsit különleges ebből a szempontból, ugyanis nálunk nem úgy van, hogy van az első rend, a férfiak, van a másodrend, a nők, van a harmadrend, a világiak, hanem minden, tehát a szerzetes nők is, az apácák is a ciszterci rendnek a tagjai. Mert jelenleg a ciszterci rend az kongregációkból, monostor szövetségekből áll. A magyar, az irci kongregációhoz tartozik az irci apátság. A Zircből 1950, illetve 56 után Amerikában otthonra lelt szerzetesek alapították meg a dallasi apátságot, amely most már egy amerikai apátság. 4 vannak még magyarok ott, akik már meglehetősen idősek, amerikaiak léptek be, de mivel Zircből alapították, ők is a zirci kongregációnak a tagjai, illetve egy női monostor is tartozik az zirci kongregációhoz, a kismarosi ciszterci apátság. Hazánk területén 2 női apátság is van, Érdem, illetve Kismaroson. Jelenleg a rendünk az egész világon elterjedt, és ahogy utaltam rá, ahány monostor végeredményben annyi életforma, tehát Észak-Amerikától Dél-Amerikán keresztül Nyugat-Európán át egészen Vietnámig. A vietnámi ciszterci közösségek létszámban igen jelentősek. Jelenleg a férfi ciszterci szerzetesek felét azt a vietnámiak adják. Tehát egyre inkább vietnámivá válik nemzetközi viszonylatban a mi rendi közösségünk. És voltak éppen ahány apátság, említettem, annyi életforma. Tehát vannak főként itt Közép-Európában, Ausztriában is, Magyarország területén az irci apátság, hogy iskolát tartunk fönn, lelkipásztorkodunk, de vannak egészen szemlélődő közösségek, amelyek semmi külső tevékenységet nem folytatnak. A ciszterci rendből vált ki a trapista rend, ugye sajt ról ismert, ez a, ők is ciszterciek. A 17. században Franciaországban a ciszterci monostorok szerzetességen belül vita bontakozik ki egy nagyon prózai dolgon, hogy fogyaszthatnak-e a szerzetesek húst, vagy sem. Ugyanis Szent Benedek regulája tiltja a négylábú állatok húsának a fogyasztását, illetve egészen betegeknek megengedi, és egyébként ez együtt járt egy szerzetesi megújulással is. Franciaországban a 17. században a katolicizmus újjászületik, és talán ebbe a reformba is illeszthető, ebbe a reform folyamatba a trapista rendnek a létre jötte. A trapisták, ugye La Trappe apátságról kapja ez a mozgalom a nevét, arra törekednek, hogy Szent Benedek reguláját szó szerint tartsuk meg, ahogy azt a alapító atyáink is gondolták, és a 17. században létrejön ez az eredeti szigorúságra törekvő a trapista kongregáció, és majd csak nagyon későn, az 1890-es években válik ketté ez a ciszterci rend, és létrejön a ciszterci rend, ahová mi is tartozunk, és létrejön a szigorú fegyelmű ciszterci rend, a trapista rend. Tehát két ciszterci rend van voltak éppen most a világon. És a trapisták sem olyan életformát folytatnak már, mint korábban, mint mondjuk a 18. vagy 19. században. Alapvetően szemlélődő monostorok ezek, de például Írországban van már olyan trapista apátság, amely iskolát tart fönn. Tehát teljesen hasonló az életmódjuk ahhoz az életmódhoz, amelyet mi folytatunk.
A jelenükben itt Magyarországon körülbelül hanyan vannak?
1950-ben, amikor szétszórattak bennünket, akkor megtiltották a szerzetes rendek működését, illetve négy rendnek a tevékenységét igen korlátozott körülmények között engedélyezték, akkor olyan 230 tagja volt az Ilci apátságnak, most több tized annyian sem vagyunk.
Noviciusok, noviciák vannak közöttük?
A kismarosi közösségben ott mindig akadnak jelentkezők az érdi közösségünkben is. Ahhoz, hogy valaki szerzetessé váljon, az azért ez egy hosszú folyamat. Kezdődik azzal, hogy az illető érdeklődik a rendi közösség, a szerzetes élet iránt, fölveszi velünk a kapcsolatot, többször is járnak, megfordultak nálunk fiatalok, akik nem feltétlenül azzal a szándékkal, hogy ők belülük szerzetes lesz, de Szentbenedek regulája azt fogalmazza meg, hogy egy monostorban sohasem hiányoznak a vendégek, tehát vendégként részt vesznek a mi életünkbe, mert nem feltétlenül szerzetesek szeretnének lenni, csak van lehetőség arra, hogy néhány napig együtt éljenek a szerzetesekkel. Ezt más nyugati ciszterci monostorokban igencsak gyakorolják.
Ez olyan, mint egy hivatástisztázó lelki gyakorlat gyakorlatilag.
Mondhatjuk annak is, de sokkal inkább egyfajta együttélés a néhány napra szerzetesekkel. A noviciátus akkor kezdődik el, amikor beöltözik szerzetes ruhába az illető. Nekünk fehér-fekete ruhánk van, a novícius az fehér ruhába öltözik, de a noviciusi ruha az fehér öltözet, ez jelzi egyfajta újjászületést, vagy utalása a kerességben kapott fehér ruhára. Noviciátus az egy évig tart, utána kezdődnek a növendék évek, amikor hát meg kell szerezni a teológiai képzettséget, esetleg más jellegű képzettséget is érdemes, mi tanítással is, iskola fenntartással is foglalkozunk, tehát jó, hogyha az illetőben van affinitás e felé, de aki nem akar tanár lenni, annak is helye van, helye lehet közöttünk. A növendékéveket zárja az örök fogadalom, minden helyes örök fogadalom.
Köztes fogadalmak is vannak önöknél?
Igen, vannak időleges fogadalmak is, hogy egy évre, két évre, három évre leteszi az illető a fogadalmát, egy ideiglenes fogadalom, még nem végleges elköteleződés a rendi közösségben. A növendékéveket lezárja a ünnepélyes örök fogadalom, és ezt követi, ha az illető pap akar lenni, akkor a diákónussá, illetve a pappá szentelés. De van olyan szerzetes társunk is, aki nincs pappá szentelve, csak örökfogadalmas rendtag.
Mi a különbség az örökfogadalmas rendtag és a pappá szentelt rendtag között?
Én elsősorban szerzetesnek tartom magam, ne döbbenjenek meg a rádió hallgatók, a papságom, ha szabad így fogalmaznom, az olyan habatortán, tehát elsődlegesen szerzetesnek tartom magam, de a szerzetességhez az én elképzelésemben, meg általában a mi sajátos zirci, ciszterci, magyarországi elképzelésünkben a szerzetességhez bizonyos mértékben hozzátartozik a papság is. A szerzetesség egyébként a kezdet-kezdetén az nem egy papi mozgalom volt, az egy laikus mozgalom volt. A első századokban, sőt az első évezredben a szerzetesek többsége az nem is pap volt. Bár egy-egy monostorban élt néhány pap, aki szolgálta papi szolgálatával a monostor lelki életét, liturgiáját, de az első évezredben a szerzetes közösségek, a szerzetesi monostorok, azokat nem papok alkották. Mert a szerzetesség az egy laikus mozgalom, az egy világiak által elindított, kezdeményezett mozgalom.
De az örökfogadalommal önök megfogadják a szegénységet, engedelmességet és tisztaságot?
Igen, szerzetes hármas fogadalmat tesz a szegénységre, vagyis lemond a anyagi javakról, illetve azok az anyagi javak, amelyeket ezután szerez, az a közösséget illeti meg. Tisztaság, a szerzetes élet az kizárja házasságot, de a tisztaság az ennél többet jelent természetesen. Ez ebben benne van a testi, lelki tisztaságra való törekvés, illetve az engedelmességet, az előjárónak való engedelmességet szentben ennek úgy fogalmaz, hogy a előjárónak, az apátnak nyújtott engedelmesség, az voltaképpen Krisztusnak nyújtott engedelmesség, de mi nem ezt a fogadalmat tesszük le, mi fogadalmat teszünk az álhatatosságra, vagyis kitartunk ebben a közösségben, kitartunk annak az apátságnak a közösségében, Isten segítségével történik természetesen az a kitartásunk, ahová csatlakoztunk, ahová a fogadalmunk szól. Fogadalmat teszünk arra, hogy természetesen engedelmeskedünk az előjárónak, az apátnak, a monasztikus, a Szent Benedek regulája alapján álló szerzetes közösségekben általában az előjáró elnevezés az apát, ami az atya szóból származik, és mi nem szegénységre, nem tisztaságra tesszük a fogadalmunkat, hanem arra, hogy a szerzetesi erkölcseimet állandóan javítani fogom. Latinul ez így hangzik, hogy conversio morum meorum. Tehát a szerzetesi erkölcseim, pontosabban az erkölcseim, a erényeimet állandóan Isten felé fordítom. Ez a kifejezés jelzi azt, hogy a szerzetesség igenis küzdelemmel jár. De hát melyik élet vagy melyik hivatás nem jár küzdelemmel? A házas hivatás is küzdelemmel jár. Meg kell küzdeni azért, hogy megmaradjon a házasság, megmaradjon a szeretet, szerelem a házas felek között, a problémákat, fölmerülő nehézségeket együtt tudják megküzdeni. Hát egy szerzetes életében is természetesen vannak ilyen küzdelmek, majd csak a mennyországban nem lesznek küzdelmek. A korai szerzetes irodalom az első évezredbeli nagyon is hangsúlyozza a szerzetesnek a küzdelmes életét. Ugye úgy mutatja be a szerzetest, sok ilyen szerzetes atya, szerzetes író az első évszázadokban, mint aki katona a szerzetes, akinek küzdenie kell, akinek harcolnia kell, akinek hát természetesen Isten segítségével kell ezt a harcot folytatnia. De Pál apostol is ír erről a harcról, Krisztus urunk is kísértés szenvedett, neki is harcolnia kellett. Tehát a fogadalmunk megfogalmazása kifejezi, hogy törekszek állandóan az életemet Isten felé fordítani. Erre teszünk fogadalmat, tehát a stabilitásra, az állhatatosságra, az engedelmességre és a erkölcseim, szokásaim, az egész lényem, életem Isten felé való fordítására.
És ezeket az értékeket adják tovább az önöknél tanuló fiataloknak, mondjuk lelki gyakorlatok formájában?
És nagyon kevesen vagyunk, sajnos nem tudunk úgy jelen lenni, vagy nagyon korlátozott módon az iskolákban. Így is, úgy is igyekszünk ezt tovább adni, illetve mit tud üzenni, mit tud továbbadni egy ciszterci monostor korunk emberének, föltehetjük ezt a kérdést. A ciszterci monostorok igyekeznek valahogy úgy szigetként létezni ebben a nagyon is változó, emlegetjük rohanó világban. A ciszterciek mindig úgy ragaszkodnak azokhoz a helyekhez, ahol elkezdték valamikor évszázadokkal később az életet. Zircnek az életét is megszakította a tatárjárás, megszakította a törökdúlás, megszakította 1950-ben a szerzetes közösségeknek a szétszóratása, mindig újra tudta kezdeni az életét. Talán ezzel is üzenünk a világnak azzal, hogy úgy ragaszkodnunk kell Istenhez természetesen elsősorban, Istenben, mint sziklába kell belekapaszkodnunk. A ciszterci monostor egy életrend napirend szerint él. Itt a budai plébániánkon is napirend szerint élünk, amelyet tagol a közösen végzett zsolozsma, az étkezések is közösek, több ilyen közös programunk is van. Hát a szerzetes atyáink valamikor évszázadokkal ezelőtt még kora hajnalban keltek, mi azért nem kelünk a kora hajnalban, Zircen 6 órakor kezdjük a zsolozsmát, itt hát egészen későn, 8 óra után, mert templomban szent mise van, és utána tudunk találkozni, közösen imádkozni, közösen veszünk részt az étkezésen, talán ezzel a közös élet ezzel a közösséggel is igyekszünk üzenni a világnak, hogy az Istent közösen kell keresni. Az utak bár egyéniek, mindenkinek meg kell harcolni, meg kell küzdenie az útját, de egymást tudjuk támogatni ezen az úton, egymást tudjuk erősíteni, közösen is tudunk járni ezen az úton. A hitünk az út voltak éppen, olyan út, amelyen Jézus Krisztust magát kell követnünk. A korai szerzetes írók azt mondják a szerzetes életre, hogy apostoli élet, nem apostolkodó élet, hanem olyan értelemben apostoli élet, hogy Jézus Krisztus nyomába eredünk, Jézus Krisztust igyekszünk követni. Jézus Krisztus az, aki hív, vonz bennünket, és elindulunk azon az úton, amely Jézus útja volt. Jézus útja volt az engedelmesség útja, Jézus útja volt a szolgálat útja, Jézus szolgálta az embereket, mi is igyekszünk iskolában, plébániáinkon szolgálni az embereket, a közös imáinkkal, a közös zsolozsma végzéssel az egész világ üdvösségét igyekezzük szolgálni és megszentelni ezt a világot, és Jézus Krisztus élete áldozatos élet volt. Meg kell mondanom, hogy azért egy szerzetes élet nem annyira áldozatos élet, olyan értelemben áldozatos, hogy hát alkalmazkodni kell a társakhoz, alkalmazkodni kell a közösség igényeihez, alkalmazkodni kell voltak éppen ahhoz, hogy egy picit úgy az egyéni elképzelést alá kell rendelni a közösség érdekének, de az egyéni utat, az egyéni kiteljesedést is meg lehet találni egy szerzetes közösségben.
És mennyire elérhetőek, és milyen módokon a világi hívők számára?
Ahogyan mondtam, jelen vagyunk az iskoláinkban, jelen vagyunk a plébániáinkon, természetesen jelen vagyunk az interneten, a világhálón is, beütik, hogy Zirci apátsága a keresőbe, és akkor két honlap is ki fog jönni, az egyik maga a Zirci közösségnek, a szerzetes közösségnek a honlapja, onnét elérhetőek az általunk fönntartott intézmények, iskolák, minden, ami ciszterci, illetve a Zirci monostornak a honlapja is, mint látogatóközpontnak, mint turisztikai látványosságnak is, de nem látványosság igyekszünk elsősorban lenni, hanem a létünkkel, a monostor a létezésével is már igyekszik egy felkiáltó jel lenni. Általában ezek a ciszterci monostorok igyekeznek szépek lenni. Ugye Isten szép. Ami az Istenhez tartozik, annak is szépnek kell lenni ebben a világban. A Zirci apátságot nagyon sokan fölkeresik, de természetesen elsősorban, mint építészeti, turisztikai látványossággal találkoznak, bár igyekszünk a látogatóközpont révén arra törekedni, van ott egy kiállítás, illetve sajnos kevesen vagyunk, de korábban néhány évvel ezelőtt szerzetesek is vezették a templomi látogatókat, bemutatták a templomot, és közben találkozhattak az emberek szerzetessel, és valahogy találkozhattak a ciszterci lelkülettel, lelkiséggel is. Erre is törekszünk. Zirc ugyan nem zarándok hely, de sok ilyen csoport fölkeresi, akik nem csak építészeti látványosságot keresnek ott, hanem egy helyet, ahol az ember Istennel találkozhat. És törekszünk arra is, hogy általában jellemző a ciszterci monostorokra, hogy nyitottak, vendéglátóak lenni. Itt Magyarországon is az érti nővéreink, a kismarosi nővéreink is fogadnak csoportokat, ott el lehet tölteni időt egyénileg is, akik elcsendesedésre vágynak. Zircen is szeretnénk ezt úgy kibontakoztatni. Csoportokat tudunk fogadni, egy szálláshely került felújításra, kicsit komfortosabbá tételre. A Zirci honlapon, ott vannak az Zirci apátság honlapján az ezzel kapcsolatos elérhetőségek, illetve nem csupán vendégül látni szeretnénk az embereket, hanem együtt élik a látogatók, az érdeklődők a szerzetesi életet, voltak éppen a szerzetesekkel.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgathattam, hogy beszélgethettünk a rendről, illetve az ön életébe is egy kis betekintést nyerhettünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Hát én is köszönöm a lehetőséget, hogy szólhattam, talán úgy tanúságot is tehettem a szerzetességről, szerzetesi mi voltamról. Hát kérem a kedves hallgatókat, hogy hát imádkozzanak azért, hogy a szerzetes közösségeinkbe merjenek jönni hivatások. Talán sokakat úgy megérint ez a gondolat. Nem kevesen vannak, akik fiatal emberek úgy gondolják, hogy azért pap is lehetnék, vagy szerzetes is lehetnék, de sok minden eltéríti őket ettől, hogy legyenek bátrak, és merjék vállalni a döntést. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt fél órában Huszár Lőrinc ciszterci szerzetes atyával beszélgettem. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94.